Kegyelem, néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Remélem, kedves testvérek, hogy ez az ének mindenkit örömre derített, és nem az ünnep másod, harmad, negyed napossága vesz erőt rajtunk. Már attól félünk előre, hogy jön még itt a szilveszter, meg minden, hú, de hulla fáradtak leszünk, mire újra beállnak a hétköznapok. Nagyon jó lenne, nem így lenne. Én ezt az ma azért jöttem ide, hogy ha valakiben a depressziónak ez a pici kis halvány esélye megvan, akkor én elűzzem most innen. Olyan ködös volt ez a mai reggel, ugye, tegnap szépen ragyogott a nap, ma pedig köd. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ez eltűnjön innen. Így hallgassuk meg most Istennek az igéjét. Ézsaiás proféta könyvéből a 49. rész 13. versétől a következőképpen. Újongjatok egek, vigadozz föld, törjetek ki újongásba a hegyek, mert megszánt a népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Hát megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekét? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Amen. Ez Isten igéje. Most testvérek, az előbb a ködről beszéltem, de egy finn ismerősünktől kaptam egy kis üvegképet, amit ki lehet tenni az ablakra, a sarki fény. Itt ábrázolja ez a kis üvegfénykép. És valóban csodálatos tünemény, természetesen gyorsan siettem az interneten is megnézni ezt a részt sarki fényről. Hát van, fantasztikus jelenetek vannak ott, ahogy villózik, különböző színekben, csodálatos dolog. És hát a sarki fény, bár ilyen gyönyörű, teljesen néma, nincs hangja, de akik látják, azokban belül, mintha megszólalna valami csodálatos zene, valami csodálatos dallam. Nem véletlen, hogy talán már a középkori csillagászok is elkezdtek beszélni a szférák zenéjéről. Fölnéztek az égre, a csillagokat látták, a bolygóknak a járását látták, és az égi tüneményekről ők úgy gondolkodtak, hogy az valami zene. Valamilyen formában az mégiscsak megszólal. Most kedves testvéreim, azon a betlehemi éjszakán újongott az ég és vigadozott a föld, az angyalok jelenését látva, és hát a glóriát hallva a pásztorok, nem tudom, hogy hallották, hány ezer watt szólalt meg, vagy csak belül szólalt meg, nem tudom, minden esetre kizökkentek az egyhangú pásztori életből. Magával ragadta őket az öröm. És ugyanez az öröm lett urrá, megint csak az eget fürkésző, az égi jelenségeket, tüneményeket fürkésző napkeleti pogány bölcseken is. Igen, nagy volt az örömük, írja le Máté evangélista, és így valósul meg a sok száz évvel korábbi ézsaiási profécia, újongjatok egek, vigadozz föld, törjetek ki újongásban hegyek. És hát ott a hegyek nem csak egyszerűen földrajzi képződmények, hanem a hegyek a Bibliában a különböző vallásokat jelentik. Tudnék a vallási kultuszokat a hegyeken, a halmokon, a dombokon űzték annak idején. Most, kedves testvéreim, sokakra, egyre több emberre ragadt rá ez az öröm. Az evangélium öröme. El is nevezték ezt a görög szóhasználatból, filozófiából, költészetből kölcsönözve az euangelion, a jó hír, az angyal szó is benne van, az angelos, ugye? A jó angyali küldetés, a jó hír. Átragadt egyre többekre. Ez csak az egész római birodalom összeomlott, és kezdődött valami új, egy örvendetes közösség a keresztény egyháznak az élete. Nos, a lekcióban olvastunk ugye két idős emberről is. Az idős emberekre már a kimértség jellemző általában nem igazán adnak hangot az örömüknek, esetleg egy halk mosoly, ugye. Itt viszont nem bírják magukba tartani az örömüket. Simeon fölkiált, mostan bocsátod el, Uram, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Mi késztette erre Simeont? És ott van Anna, ki lehet számolni, hogy hány éves lehetett körülbelül, ugye itt még ezt is leírja Lukács, mindenesetre közel volt már a 100-hoz. És ő is odament, és háladalt énekelt. Nálunk a testvérek, ha karácsony van, akkor öröm van. Öröm, dalok hangoznak, ahogy ezt énekeltük. Amikor Ézsaiás elmondta ezeket a biztató szavakat, Izrael népe viszont mély depresszióban volt. Nem csoda, hiszen nem a jeruzsálemi templom udvarán, örvendező tömegben és gyülekezetben voltak, hanem az Eufrátesz folyó mellett, rabságban, fárasztó munka után, amikor a rabtartóik arra biztatták őket, hogy na, hát akkor, ha annyira fontos nektek, akkor örvendeztessetek meg bennünket a Sion énekekkel. Olyan sok szép zsoltár van ott nálatok. Énekeljetek egy párat nekünk is, hadd örüljünk mi is. Hát, nyilván a zsidók ezt megtagadták, és azt mondták, hogy inkább ragadjon a nyelvünk az ínyünkhöz, de mi nem énekelünk itt pogány területen ilyen örömteli éneket. Nem voltak hajlandók énekelni. Ennyire mély depresszióban voltak. Ebben a helyzetben szólal meg Ézsaiás. Ebben a helyzetben megy hozzájuk oda az Eufrátesz partjára, valamilyen formában eljut hozzájuk ez a hír, hiszen Ézsaiás próféta több ember öltön keresztül élt. Nem is tudjuk igazából, hogy egy Ézsaiás volt-e, vagy több, mert szinte több száz éves vagy legalábbis hosszú, több ember öltő időt ölel föl az, ami Ézsaiás próféta könyvében van. Minden esetre benne van az, hogy Isten ki akarja hozni a depresszióból az önépét, akik belementek, belesüppettek ebbe, saját magukat lavírozták bele ebbe, ki akarja őket hozni belőle. Bizonyára mindenki hallotta már Verdi Nabukó című operájából a szabadság kórust. Megszólaltatja a honvágy fájdalmasan szép dallamát, és a szövege is gyönyörű. Mint a fecske, repülj messze földre, szénarany szárnyú gondolat, repülj el, rég nem látott hazámba, kerülj el, vár a hőn szeretett, szép otthoni táj. Gyönyörű mondatok, gyönyörű zenével, és Verdi romantikus operája valóban a művészet szintjére emelte a zsidóság 2000 éves fájdalmát, ami egyfajta kompenzálást jelenthetett ott és akkor a világon szétszóródott zsidók reménytelennek látszó helyzetében. De a gyönyörűen megénekelt fájdalom mégiscsak fájdalom maradt. És ha ma megnézzük, hogy azok az izraeli testvéreink, azok a zsidó testvéreink, szándékosan is vallom őket testvéreimnek, akik már nem csak etnikai zsidók, hanem még mindig valamilyen formában a reménységgel tekintenek a messiásra, várják valahogy ennek a beteljesedését, akkor azt látjuk, hogy ott Jeruzsálemben a Siratófalnál hétvégeken, pontosabban a péntek estéken elkezdenek örülni ott a Siratófalnál. Néhány órára próbálják felejteni szomorú sorsukat. És ez a fal, a Siratófal, a romos fal jelképpé vált. Valaki megkérdezte egy ilyen még ma is hitét megtartó zsidót, megkérdezte, hogy te miért nem fogadjátok el ti már végre Jézusban a messiást? Ezt válaszolta. Mert nem építette fel a templomot. És nekünk csak egy siratófalunk van. Ha messiás eljön, így szólnak a proféciák, akkor felépíti a templomot. Nehéz. Nehéz ezzel vitába szállni, bár az Úr Jézus elmondta a templomnál nagyobb van itt. Romboljátok lesz a templomot, és én felépítem. Talán ezt kellene meghallani? De menjünk tovább. Hiába biztatja őket Ézsaiás örömre, feltör újra és újra keserű panasz a vád. Újongjatok, egek, vigadoz föld, törjetek ki újongásban, hegyek. Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon, és erre ez a válasz. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Ha nincs templomunk, nem énekelhetünk dicsőítő éneket az Úrnak. Ha nem az történik, és nem úgy valósul meg, ahogy azt mi várjuk, akkor nincs ok az örömre. Ez a depresszió. Szó szerint azt jelenti, amikor valami presszionál, lenyom bennünket, összenyom bennünket. Olyan teher, ami alatt összeroskadunk, ez a depresszió. Amikor nem tudunk és nem is akarunk szabadulni a nyomás alól, amikor már létformánká válik a rabság. Korunk sajátos érzése, életérzése a depresszió. Különböző szakemberek vitatják, hogy ez egy népbetegség-e, vagy pedig divathóbort. Én azt hiszem mind a kettő. Vannak, akik valójában a nyomosztó gondokkal küzdenek, és tényleg okuk van arra, hogy elkeseredjenek. Esti bajuk, egyéb nyomorúságuk van, az élet szélére vetődtek valahogy, és ez a testi bajuk, ez a nyomorúságuk átterjed a lélekre, megfertőzi, megmérgezi a lelküket, elveszi az örömüket. Megoldásként, idézőjelben megoldásként tudatmódosító szereket használnak ilyenkor az emberek, különféle drogokat, akár gyógyszereket, akár valóban azokat a bizonyos drogokat, és az eredmény még mélyebb depresszió. Ezek olyan tények, amiket ma rádió műsorban és másút is lehet hallani, próbálják boncolgatni, próbálják elemezni, hogyan lehetne, de tudjuk, hogy ott van valahogy ránk, nem csak a magyarokra jellemző ez a depressziós és letargikus magatartás. Nehogy elhiggyük. Másoknál is előjön ez, csak másképpen. Lehet, hogy nálunk jobb körülmények között élőknél viszont divathóbortá válik a depresszió. Megfertőzi őket a sátán. Itt nem tudatmódosító szerek, hanem influencerek azok, akik előidézik ezt. Már sok-sok évtizedre tekintetnek vissza azok a bizonyos sötét zenekarok, amelyek a fiatalságot tudják hihetetlen módon befolyásolni. Influencerek be tudnak hatolni az életükbe, a lelkükbe, az agyukba, a gondolkodásukba. És ennek következménye az, hogy olyan fiatalokat látunk az utcán, akik úgy öltöznek és úgy viselkednek, mint a halál közelben élő idős emberek. Feketében járnak, halálfelejes pólókat vesznek magukra, ebben csápolnak sötét gondolatokat terjesztő zenékre. És én ezt mély fájdalommal és megrendüléssel mondom, nem valamiféle elítéléssel vagy kiközösítéssel, szó sincs róla. A depi, ilyen diatosan, szépen ugye könnyedén megfogalmazva, életformává válik. Nincs jövő, nincs értelme. Erre rájátszanak a különféle világvégét kiáltó klíma és egyéb vészhelyzetet kiáltó csoportok és filozófiák. Drága testvérek, az ember az Istennek sem akar fölébredni ebből a nyomasztó álomból. Az Istennek sem akar fölébredni. Örüljetek, hegyek, halmok, örülj népem! Ha? Elhagyott engem az én Uram. Semmi értelme. Drága testvéreim, a saját fájdalmába, sértettségébe temetkező ember nem hallja meg teremtője szavát. Nem néz fel a betlehemi éjszakában felragyogó fényre. Nem akarja hallani a jó hírt, üdvözítő született, értsd meg! Itt van! Valaki föltette az internetre, és én is most továbbítom, Arany Jánosnak a Rab lelkek című versét. Ugye a szabadsághoz elbukása után egy ilyen mély depresszió, nem ok nélkül mondhatjuk, telepedett rá az akkori magyarságra. Arany János próbálja ebből kimozdítani a szeretett magyar népét. Rab lelkek című versében ezt írja. Hát ez a szabadság napja, mely így éget és vakít, mely soha nem látogatta börtönünk gyászablakit. Ah, ez égő lángözönhöz gyenge szemünk nem szokott, menjünk vissza börtönünkbe, kedves félhomály van ott. Nem valami ilyen életérzés uralkodik el ma is rajtunk? Megpróbáljuk, na nem Verdi csodálatos színvonalán, hanem a magunk is gülyögő szintjén ezt a depressziót valahogy néhány napra oldani. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a karácsony? Kedves testvéreim! Ez dúdolgatja az ember, hogy ne kelljen meghalani az angyali glóriát. Isten nem adta fel. Mindenképpen ki akarta hozni népét a fogságból, és ez meg is történt. Izrael fogságának vége. Letelt rabságod, mondja az Isten, és vannak, akik meghallják, és elindulnak. Ott és akkor, és megérkeznek Jeruzsálembe, és fölépítik a templomot. Az ő életükben megvalósult valami. Ha még nem is az, amit az Isten megtervezett, de mégiscsak közelebb kerültek ehhez. De Isten nem csak a fogságból, hanem a depresszió fogságából is ki akarja hozni az embert. A karácsonyi történetben Isten a gyermeki bizalmat kezdi el fölépíteni, amikor egy gyermeket küld. Az Atya Isten, és tessék most jól ide figyelni, az anyaságban jelenik meg. Az Atya Isten úgy beszél, mint egy igazi, égő szívű, szerető édesanya. Megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén. Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Mindjárt ismerik azt a jelenséget, hogy ez az anyai szeretet, amit talán az élet első 3 évében, de aztán később is kap az ember, megtapasztal. Ez kitörölhetetlenül belevésődik az ember lelkébe. Sokszor hallunk olyanról, hogy a haldokló ember, aki lehet akár egy kőszívű gyilkos is, az édesanyját hívja. Ez az anyai szeretet. De tudjuk, hogy ez is lehet gyarló, ez is megbicsaklik, van, aki ezt is valóban kiűzi magából. Vannak olyan anyák, akik eldobják a gyermeküket, nem nevezhetjük őket édesanyáknak. Akkor sem lehet kiesni a Teremtő Isten emlékezetéből. Így mondja azt a Zsoltár, alaktalan testemet már látták szemeid. Amikor édesanyám még nem is sejtette, hogy én már vagyok ott a szíve alatt, akkor te már láttál engem. Vannak emberek, akik már akkor is megérezték ezt az atyaisteni, anyai szeretetet. Hiszen ő a teremtőnk, ő a formálunk. Drága testvéreim, ott, ahol már nem segítenek a szavak, mert gyönyörű szavak ezek is, és nem mindenki tudott még ezt sem megrendíteni, ott Izrael népében sem, és azóta sem. Amikor már elveszett az ős bizalom, és amikor az ember már mindenkiben csalódott, és olyan sokszor elég csak egyetlen egy rossz pillantás valakitől, és már is elparentáljuk, ebben az emberben én többet nem bízom. Milyen könnyen elveszítjük a bizalmunkat. Az Isten jóságába vetett hit is elvész. Akkor Isten felmutatja a kezeit. Íme, tenyerembe véstelek be. Szüntelen előttem vannak falaid. Eszembe jut egy történet, mint édesapám még a nagytartsai gyülekezetbe vitt színre a gyülekezeti színjátszó csoporttal. Elő is adtuk, előadták, és hangjáték is lett belőle. Sebhelyes kéz, ez a címe. Csak röviden jelzem, hogy a történetnek a lényege az, hogy egy nagyon csalódott ember, aki elvesztette a feleségét és a gyermekét a szüléskor, hátat fordított az Istennek. De egyszer, amikor a falujában húsvét napján tűz ütött ki, az egyik faluszéli házban, az özvegy Homola Gábornénak a házában, aki nagymamaként egyedül nevelte az unokáját, akkor ez a mi barátunk, Varga Péternek hívták a színdarab szerint, ez valami csodálatos hősi tettet hajtott végre. Az emeleti szobában ott siránkozó gyermeket kimentette úgy, hogy fölmászott a forróra tüzesedett csatornán. És amikor, miután a nagymama meghalt ebben a tűzben, a gyermeknek a sorsáról döntött a bíróság, ki legyen a gyermek további nevelője. Két jelentkező volt, egy gyermektelen házaspár és Varga Péter. A gyermektelen házaspár elmondta, hogy szívük minden szeretetével tudnák nevelni ezt a gyermeket, hiszen minden anyagi javuk, mindenük megvan hozzá, és ez az életük értelme és célja lesz. Nyomós érvek. A másik oldalon Varga Péter nem tudott más tenni, csak ennyit. Fölemelte a kezét. Az összeégett kezét. Nekem csak ez az egy érvem van. A bíróság nekítélte a gyermeket. Ezt teszi az Isten. Ott, ahol már nem segítenek a szavak. A karácsonyi történetnek a hitelesítője, hogy nem csak a mennyei hallelujázásról szól, és nem csak a pásztorok és bölcsek örömét foglalja írásba. Megszólal benne a prófétai hang, amely az ember fájdalmát magára vállaló mennyei atyát, és az Isten fájdalmában osztozó földi anyát állítja egymás mellé. Hallgassuk csak, mit is mond Simeon. Megáldja a gyermeket, nagy az öröm. Odafordul Mária felé. A telelkedett éles tör fogja áthatni. Mert ez a gyermek, ez nyilvánvalóvá teszi a szívek gondolatát. Az Isten szívének gondolatát, és az emberekét is. Simeon még homályosan szól arról, hogy ez a kettős fájdalom ott a Golgotai kereszten megváltásunk gyógyító fájdalma lesz. Mi már tudjuk, hogy van erő, amely áttöri a sír kemény szikla zárját, és ki tud szabadítani minket a sátáni depresszió sírkamrájából. Az Atyaisten anyai szeretete a Fiú Isten által valósul meg, és ez tesz minket újra a bizalom gyermekeivé. Sűrítve ez a mondat a jól ismert igében van benne. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága Istenünk, mit meg nem tettél értünk? Köszönjük, hogy ma a szívünkre beszéltél. Amen.